Kincsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokúra emelte és szombat éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósak, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Mi mindig a magyar gazdák oldalán állunk és megvédjük az érdekeiket, jelentette ki az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István hozzátette, nem csak a hőség miatt fő a gazdák feje, hanem attól a költségvetési tervezettől is, ami 2028-tól határozza meg az európai mezőgazdaság jövőjét és a gazdák megélhetését. Drasztikus átalakítást tervez Brüsszel a támogatásokban, hiszen 33 ezer milliárd forinttal adnak kevesebbet az európai gazdáknak, és 40 ezer milliárd forinttal többet pedig Ukrajnának, ismertette. A tárcavezető szerint jogos a gazdák felháborodása ez ellen az európai élelmiszerbiztonságot veszélyeztető és a jövőjüket tönkretevő terv ellen. Újabb a kárpátaljai magyarokat fenyegető üzeneteket festettek fel Kárpátalján Munkácson. A három különböző feliratot egy épület két ajtajára és falára írták fel, amelyeken a magyarok halálát kívánták, valamint obszcén szövegkörnyezetben Orbán Viktor neve is feltűnik az egyik fényképen, amelyet a firkákról készítettek. Az emberiségnek napjainkban súlyos harmadik világháborús veszéllyel kell szembenéznie, az ENSZ-nek ezért mindennél fontosabb ennek a megelőzése, amihez a megoldás irányába kellene vinni az ukrajnai háborút. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló magas szintű politikai fórum előtt. Szijjártó Péter kiemelte, amikor a világszervezet néhány évvel ezelőtt elfogadta az erre vonatkozó célkitűzéseit, akkor nem volt világháborús veszélyhelyzet. Most az ENSZ-nek a 80. évforduló kapcsán is az a feladata, hogy elhárítsa a harmadik világégés kitörésének veszélyét, szögezte le. A Magyar Honvédség helikopterekkel segít az albániai tüzek megfékezésében, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Két Airbus H225-ös helikopter személyzettel, kiszolgáló állománnyal, a tűzoltásokhoz használt ballonokkal indult útnak Szolnokról. Az albán hatóságok az Európai Unió Veszélyhelyzet Reagálási Koordinációs Központon keresztül hívtak segítséget az országot hetek óta sújtó tüzek megfékezéséhez. A 27 uniós tagállam közül 9 küldte vissza a brüsszeli központnak azt, hogy mennyi kvóták szerint elosztott illegális bevándorlót hajlandó befogadni, ismertette Bakondi György az M1 állami televízióban. Az európai államok többsége más álláspontot képvisel, mint a brüsszeli apparátus, akiknek az egyetlen gyógymódja a kialakult súlyos migrációs válságra az, hogy kvóták szerint szét kell osztani az embereket, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Kitért arra, hogy mindeközben a határőrizetet jelentősen megszigorították Németországban, Dániában, Lengyelországban, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Olaszországban és Spanyolországban is, valamint megkezdődött a kitoloncolások határozottabb végrehajtása. Társadalmi egyeztetése bocsátotta az otthonstart program részletszabályait a kormány. Az alapfeltételek nem változtak, az egyik újdonság, hogy a megvásárolt ingatlanokat 5 évig nem lehet majd eladni. Elindult a digitális állampolgár weboldal. A Digitális Magyarország ügynökség azt közölte, az internetes oldal és a már korábban elindított mobil alkalmazás egymást kiegészítve nyújt teljes körű segítséget az állampolgároknak. Eredményesnek nevezte az árrész szabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. A kormány 2027 és 2030 között 2 milliárd 600 millió forintra emeli a MÜPA által szervezett fesztiválok, a Liszt ünnep és a Bartók tavasz támogatását. Az indoklás szerint a korábbi döntés óta a forrásigény jelentősen emelkedett. Országszerte új mintaprogramokkal folytatódik a városok klímavédelmi biológiai rendszereiként működő erdők fejlesztése, mondta el az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár. Zambó Péter a budapesti erdők vizsgálatának kedvező tapasztalataival indokolt, hogy a fővárosihoz hasonló tevékenység kezdődhet vidéken is. A természeti erőforrásokra támaszkodó megoldások sokat segíthetnek a hőhullámok enyhítésében, tudatta. Mintegy 6000 liter olaj ömlött az Északi-tengerbe Németország partjainál, amikor két hajó összeütközött, a balesetben személyi sérülés nem történt. A műszaki mentőszolgálat és a tűzoltóság munkatársai úszó olajgátokat állítottak fel, hogy megakadályozzák az olajfolt terjedését a vízben. Sport. A magyar női vízilabda válogatott ezüstérmes lett a szingapúri világbajnokságon. A döntőben lányaink 12-9-es vereséget szenvedtek a görög csapattól. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel, északon előfordulhat majd zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 35-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa kedden este visszatért a Vatikánba, elítélte a fegyverkereskedelmet. Sulyog Tamás köztársasági elnök hálával fogadta 14. Leó pápa áldását a magyar népre. 14. Leó pápa meglátogatott egy idős otthont, a remény jelei vagytok. A pápa jó és buzgó pásztorként emlékezik Ventroa párizsi bíborosról. 25 éves fennállását ünnepelte az új évezred műve alapítvány Lengyelországban. Leó pápa kedden este visszatért a Vatikánba, elítélte a fegyverkereskedelmet. Mielőtt július 22-én kedd este elhagyta Castel Gandolfot, 14. Leó pápa beszélgetett néhány újságíróval, és válaszolt kérdéseikre a nemzetközi aktuális eseményeket illetően. Mindenkit arra kell ösztönöznünk, hogy hagyja hátra a fegyvereit, és hagyja maga mögött a pénzcsinálást, amely minden háború mögött áll. Ezt hangsúlyozta Leó pápa az újságíróknak, amikor kedd este elhagyta nyári rezidenciáját Castel Gandolfóban, miután 16 napot töltött ott, és visszatért a Vatikánba. Leó pápa, aki röviddel este 9 óra előtt tért vissza, beszélt a távozására váró újságírókkal, és válaszolt a kérdéseikre. A gázai övezethez hasonló háborús területekre való utazás lehetőségével kapcsolatban Leó pápa kifejtette, hogy sok hely van, ahová személyesen szeretne elmenni, de ez nem feltétlenül a válasz megtalálásának módja. A fegyverkereskedelemmel az emberek sokszor csak értéktelen eszközökké válnak, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy folyamatosan ragaszkodnunk kell minden emberi lény, keresztény, muzulmán, minden más vallású ember méltóságához. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, Isten képére teremtve, ezért folytatni fogjuk ezt az erőfeszítést, nyomatékosította a pápa. A Castel Gandolfóban töltött időt illetően elmondta, hogy nagyon jól sikerült. Sikerült egy kis környezetváltozást megélnem, de ez egy munkával töltött szabadság volt, és soha nem hagytam abba az aktuális események követését, zárta szavait. Hála Istennek az egyház hangja továbbra is fontos, mondta Leó pápa. továbbra is támogassuk a békét, kérte. Súlyog Tamás köztársasági elnök hálával fogadta a 14. Leópápa áldását a magyar népre. Július 19-én szombaton közzétett Facebook bejegyzésében Súlyog Tamás köztársasági elnök hálával írt 14. Leópápa leveléről, amelyben a Szentatya áldást küldött a magyar népre, és imádságban kérte a mindenható oltalmát hazánkra és népünkre. Mélységes tisztelettel fogadom 14. Leó pápa jó kívánságait és áldását. A Szentatya szavai a hit, a béke és a szolgálat szellemében lelki megerősítést és reményt jelentenek nemzetünk számára. Örömmel és hálás szívvel gondolok imádságaira, melyeket Magyarországért, népünk gyarapodásáért és honfitársaink életére kért áldásként a mindenhatótól. Deo gratias et caritati ecclesiae, írta a Súlyog Tamás köztársasági elnök. Leó pápa július 1-én kelt Súlyog Tamás köztársasági elnök részére címzett levelében így ír. Örömmel vettem a jó kívánságokat tartalmazó szívélyes üzenetét, amelyet a magyar nép nevében is eljuttatott hozzám Péter apostol székébe történt megválasztásomat követően. Mély hálával értékelem szívből jövő szavait, melyek személyes tiszteletéről, valamint az egyháznak hazája népe javára végzett szolgálata iránti nagybecsüléséről tanúskodnak. Külön köszönetemet szeretném kifejezni azért is, hogy megtisztelte jelenlétével Péteri szolgálatom ünnepélyes kezdetének szentmiséjét. Kérem, fogadja őszinte tiszteletem és nagyra becsülésem kifejezését, valamint imádságos jókívánságaimat Magyarország békéjére és gyarapodására. Az ön és honfitársai életére szeretetteljes szívvel kérem a mindenható Isten bőséges áldását.
A 14. Leó pápa meglátogatott egy idős otthont. A remény jelei vagytok. Leó pápa hétfőn délelőtt látogatást tett Castel Gandolfóban, a Szent Márta nővérek idős otthonában, ahol elbeszélgetett az ott élő idős asszonyokkal. Arra kérte őket, hogy legyenek az imádság és a hit tanúi. A közel egy órás látogatás nagy örömet és meghatottságot váltott ki a nővérekből és a lakókból is. Mintegy 20-an lakják a Szent Márta idős otthont, 80 és 101 év közötti idős hölgyek, akik boldogan és mosolyogva fogadták vendégüket hétfőn délelőtt 10:30-kor Castel Gandolfóban, ahol keddig nyári pihenését töltötte 14. Leó pápa. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a pápát a szerzetes nők közössége és az előjáró fogadta. A Szentatya imádkozott a kápolnában, majd egyenként köszöntötte az otthon lakóit, beszélgetett velük és a nővérekkel. Egy fiatal ápolónő köszöntötte a pápát, aki együtt imádkozott és énekelt a közösséggel, majd az énekek szövegéről és a vasárnapi evangéliumról beszélt nekik, Márta és Mária alakjáról. Arra buzdította az időseket, hogy életüknek ezt az időszakát úgy éljék meg, mint Mária, Jézus szavait hallgatva és imádkozva. A pápa megköszönte az imádságot, majd aláhúzta, hogy az ima sokkal fontosabb, mint hinnénk. Az életkor nem számít. Jézus az, aki oda akar jönni hozzánk, vendégünk lesz, és arra hív, hogy tegyünk tanúságot, függetlenül attól, hogy fiatalok vagyunk-e vagy sem. Ti a remény tanúi vagytok, nagyon sokat adtatok az életetekben, fordult az idősekhez a pápa, majd arra buzdította őket, hogy továbbra is legyenek az ima és a hit tanúi. Olyan család, amelyik fölajánlja az Úrnak, amije van. Miután együtt elimádkozták a Mi Atyánkot, a pápa még egy kis időt töltött az otthonban, aztán kevéssel 11:30 előtt visszatért a Barberini villába. Az idős otthont a Szent Márta nővérek vezetik, akiknek kongregációját 1878. október 15-én alapította Boldog Tommaso Reggio. 1946 óta élnek Castel Gandolfóban. Apostolkodásuk célja, hogy idős hölgyeknek nyújtsanak méltó elhelyezést. Olyan helyet, ahol a lélek megnyugszik, mely a csönd és az imádság helye, a befogadásé és az egyszerűségé, éppen úgy, mint Betániában. A Szent Márta nővérek, amint július elején megtudták, hogy 14. Leó pápa nyári rezidenciáján fog időzni, mely nem messze található az általuk vezetett idősotthontól, azonnal tollat és papírt ragadtak, hogy meghívják őt vendégségbe. Én magam vittem el a meghívót a Barberini villába, mondta el Eliana Martinelli nővér, az idős otthon vezetője.
E poi non si è più sentito niente. Tre giorni fa una telefonata, il Papa lunedì 21 alle 10:25 è lì da voi.
Aztán egy darabig nem kaptunk hírt. Még végül 3 nappal ezelőtt fölhívtak minket és bejelentették. A pápa július 21-én 10 óra 25 perckor eljön hozzánk. A nővérek majd kiugrottak a bőrükből az izgalomtól, el sem akarták hinni. Azért sem, mert az utolsó pápa, aki a tóparti idős otthonban járt, 6. Pál volt 1965-ben. A kezdeti sokk után, épp úgy, mint Márta, munkához láttak. Elkezdtünk mindent előkészíteni a látogatására. És ma, óramű pontossággal Leó pápa eljött hozzánk. Amint megérkezett a kíséretével, azt mondta, meghívtatok, és tessék, itt vagyok. A pápa emlékeztetett rá, hogy a vasárnapi liturgia Lukács evangéliumából Jézus látogatását beszéli el Mártánál és Máriánál. És most itt vagyok a Szent Márta Betániában, tréfálkozott a Szentatya. Az üdvözlések és köszönetnyilvánítás után megkínáltuk a pápát egy kis frissítővel, itt a teraszon. Ő pedig élvezte a tóra néző panorámánkat, meséli Eliana nővér. Ivott egy kávét és egy üdítőt, aztán elbeszélgetett velünk, csak így egyszerűen. Olyan volt, mint egy családtag, és ő is otthonosan érezte magát. A találkozó végén, ami majdnem 1 órás volt, a Szent Márta nővérek 6 tagja, akik az idős otthont vezetik, egy szent családot ábrázoló ikont ajándékoztak a pápának, és egy adománnyal járultak hozzá missziójához. Tudjuk, hogy fontos neki a szegények megsegítése. A látogatás végén mindenkinek csillogott a szeme az örömtől, a pápának és nekünk is. Aztán megtapsoltuk és elment, az autóból még integetett nekünk, számol be a találkozásról Eliana nővér. Csodálatos, nagyon szép élmény volt. Minden lakót és az egész személyzetet köszöntötte és megáldotta a pápa. A jelenléte mindig üzenetet hordoz. Segít, hogy megerősítse kötődésünket hozzá.
Però veramente avevano le lacrime negli occhi dalla grande gioia.
A vendégeink sírtak örömükben. Ezt erősítik meg az otthon lakó is. Már tegnap este izgatott lettem, amikor az előjáró bejelentette, hogy ma délelőtt meglátogat minket a pápa. Meséli könyvbe lábadt szemmel Giovanna Sugaroni, 86 éves orvietói asszony, aki 1,5 éve költözött a Castel Gandolfói Szent Márta idős otthonba. Ma délelőtt pedig úsztam a boldogságban, mert 14. Leó pápa éppen mellém ült le. Köszönetet mondtam neki, ő pedig szívélyesen elbeszélgetett velünk. Megfogott a pápa személye, egyszerűséget és meghatottságot láttam benne. De ő nem szégyelte ezt a meghatottságot. Ez pedig engem hatott meg, mondta el Adriana Ciccone, 85 éves nápolyi hölgy, aki csak 3 hónapja lakik a Szent Márta otthonban. Látszik, hogy olyan ember, aki nem fél kimutatni az érzéseit. Nem beszéltem közvetlenül a pápával, és őszintén szólva zavarban is lettem volna, mert magával ragadott a nagysága, mondta még a 85 éves hölgy.
A pápa jó és buzgó pásztorként emlékezik Ventroá párizsi bíborosra. 14. Leó pápa gyásztáviratot küldött André Ventroá bíboros Párizs nyugalmazott érsekének halálára, amely július 18-án következett be. 14. Leó pápa a francia főváros jelenlegi érsekéhez, Laurent Ulrich bíboroshoz intézett részvédtáviratában kifejti, hogy gyászolja a július 18-án 82 éves korában elhunyt André Ventrois bíborost. Üzenetében a pápa lelki közelségéről és imáiról biztosítja mindazokat, akik gyászolják a párizsi egyház néhai bíborosát, amelynek 12 éven át jó és buzgó pásztora volt. Miután értesültem André Ventrois bíboros, Párizs nyugalmazott érseke Istenhez távozásáról, szeretném kifejezni lelki közelségemet, és imáimmal osztozom ebben a veszteségben. Ezeket az érzéseket szeretném kiváltképpen kifejezni az elhunyt családjának és szeretteinek, a Maison Marie-Thérèse gondozóinak, akik támogatták őt a betegség megpróbáltatásaiban, valamint a párizsi főegyházmegye papjainak és híveinek, akiknek 12 éven át jó és buzgó pásztora volt. Ezen kívül a Szentatya azért is imádkozik, hogy miután lelkipásztori szolgálatának szentelte magát, és utolsó napjaiban saját testében osztozott Krisztus keresztjével, a feltámadt Úr most fogadja be őt a nyugalom, a béke és a világosság otthonába. Végül Leó pápa könyörög számára azért a jutalomért, amelyet az isteni mester ígért a hűséges szolgáinak, és szívből jövő apostoli áldását küldi. André Ventrois bíboros temetési szertartását július 23-án, szerdán délelőtt 10 órakor tartották a párizsi Notre-Dame székesegyházban, amelyet Laurent Ulrich párizsi érsek vezetett. A székesegyház a liturgia előkészítése miatt zárva volt a látogatók számára délután 14:30-ig. A francia egyház kiemelkedő személyisége, Ventrois bíboros, 2007 és 2013 között a francia püspöki konferencia elnöke, 2005 és 2017 között pedig a francia főváros érseke volt.
Huszonöt éves fennállását ünnepelte az új évezred műve alapítvány Lengyelországban. Közel 2000 ösztöndíjas, érettségizett diák és jótevő gyűlt össze szombaton Jasznagúrában, hogy megünnepelje a Lengyel Püspöki Konferencia által Szent II. János Pál felhívására 2000-ben létrehozott alapítvány 25. évfordulóját, melynek küldetése a hátrányos helyzetű fiatalok iskoláztatása, katolikus szellemű nevelése. Antonio Guido Filippazzi érsek, lengyelországi apostoli nuncius mutatott be szentmisét Jasznagúrában az egybegyűlteknek. Homiliájában aláhúzta, milyen fontos a hála és a nagylelkűség a személyes és a társadalmi életben egyaránt. Az érsek arra szólította az ösztöndíjasokat, hogy építsék az élet kultúráját a most uralkodó önzéssel és relativizmussal szemben. Ez akkor lehetséges, ha a Szent II. János Pál üzenete szerint élünk. Az ember nem találhatja meg teljesen önmagát, csak saját őszinte önátadása révén. A Szent Mise végén az ösztöndíjasok Isten anyjára bízták az új évezred műve egész közösségét, kiemelve, hogy a szeretet civilizációját akarják építeni élethivatásuk útján, amit Isten bízott valamennyi emberre. Az évfordulós ünnepségek zarándoklattal kezdődtek, majd elimádkozták a rózsafüzért a Jasznagúrai kegyhely előtti mezőn. A szentmisét követően a résztvevők piknikre gyűltek össze a Częstochowai nagy szeminárium kertjében. Tanúságtételek, megemlékezés és közös étkezés szerepelt a programban. Este az alapítvány kórusa és zenekara lépett föl, majd a nap végén imádkoztak a szűzanyához, Lengyelország királynőjéhez. Az új évezred műve alapítványt a Lengyel Püspöki Konferencia hozta létre 2000-ben, válaszolva Szent II. János Pál felhívására, hogy a falvakból és szegény családokból származó fiatalokat segítsék. Ösztöndíjas programja révén eddig közel 10 000 diáknak nyújtottak támogatást szerte Lengyelországból, nem csak anyagilag, hanem a lelki képzésen és az önkéntességen keresztül is. 7. osztálytól érettségig részesülhetnek ösztöndíjban a diákok. 2022 óta az ukrajnai menekült fiatalokat is támogatja az alapítvány, amelyet gyakran Szent II. János Pál élő emlékművének neveznek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5:10-től, 6:30-től és 11:30-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a boldogságról beszélget Béres Gyula hittanár az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival. Műsorunk a 2015. január 15-i adásunk ismétlése.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Boldogok, akiknek útja szeplőtelen, akik az Úr törvénye szerint járnak. Boldogok, akik kutatják parancsolatait, s teljes szívvel keresik őt. Ízleljétek meg, és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Boldog az az ember, aki az Úrba vetette reményét, s aki nem tart a gőgösöktől, a hazugságra vetemedőktől. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai beszélgetésünknek a témája a boldogság lenne. Megpróbálnám körüljárni ezt a fogalmat, ezt az érzést, vagy ezt az állapotot, hogy mi mit is értünk rajta, hogy az emberek mit értenek rajta, és megpróbálnánk választ keresni arra is, hogy a Szentírás szavaiból mit érthetünk mi, keresztény emberek, a boldogságon. Ha meghalljátok ezt a szót, hogy boldogság, vagy boldognak lenni, mi jut eszetekbe róla, milyen szinonim kifejezéseket tudnátok említeni nekem?
Jó élet, elégedett önmagával és a környezetével is.
Nagyon jó, tehát elégedettséget.
A felszabadultság érzése.
Aztán sikeresség.
Sikeres valaki, nagyon jó.
Ő minden kerek, úgy érzi, hogy minden.
Így igaz, tehát, hogy kerek minden, jó, így van.
Teljesség érzése.
És a teljességnek az érzése. Voltatok már felszabadultak? Ja, mikor felszabadult az ember?
Akkor olyan gondtalan az egész.
Hogy amikor boldog.
Amikor boldog, igen. Gondtalan.
Igen, hogy semmi gondja nincsen, és minden tökéletes abban a pillanatban.
Így van, nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy abban a pillanatban. Szokott a felszabadultsági érzésünk nem csak pillanatnyi lenni, hanem kicsit hosszabb távú is?
Igen.
De előbb-utóbb?
Elmúlik.
Elmúlik, ugye? Nagyon érdekes, hogy felszabadultak vagyunk vagy egy rövid időre, vagy egy hosszabb időre, de aztán egy idő után úgy visszaállunk ebbe a mindennapi szintre. Aztán szerintetek ez a teljesség érzése, ez mi lehet? Mi az, amikor az ember úgy teljesnek, vagy kereknek érzi önmagát?
Hát amikor magabiztos, szerintem.
Nagyon jó.
Elégedett a sikereivel.
Nagyon jó ez is, jó gondolat.
elfogadja azt, ami éppen van, és önmagát is.
Tehát, hogy békében van önmagával,
igen,
meg a világgal, és így számára ez egy kielégítő, ugye a teljesség érzése megvan az életében.
Hát olyan környezetben van, ahol szeretik, és elfogadják, amilyen.
Nagyon jó, tehát a támogató és az elfogadó, igen, környezet. Nagyon szuper, nagyon okos gondolatokat mondtatok. Akkor most térjünk rá konkrétabban egy picit, hogy igazában véve mit érthetünk mi a boldogság címszó alatt? Ugye sok minden okos gondolatot említettetek, de például, ha most egy komolyabban kellene megfogalmazni, mondjuk a saját magad életére levetítve először, mit éltetek személy szerint boldogság alatt?
Hát amikor minden rendben van a családomban, a baráti körömben, és magammal is meg vagyok elégedve.
Igen, hogy az életem is olyan, ahogy azt én szeretem, vagy hogy ahogy én azt elképzelem, és hogy úgy, hogy mindenem megvan. És hogy úgy mindenszer. Hát úgy minden jó.
Értem. Megvan mindened, Evelyn?
Igen.
És nem vágysz semmire sem?
Hát úgy nem. Most úgy mindenem megvan. Úgy érzem, hogy most úgy minden
nagyon
jó.
Nagyon jó. Nagyon jó. Ez egy kifogástalan válasz. Dóra?
Jól teljesítek az iskolában. Annak, hogy én amelyeket szeretnék.
Beérjük egyszerű dolgokkal ahhoz, hogy boldogok legyünk?
Igen. Igen.
Ugye? Tehát rá kell jönnünk arra, hogyha a mindennapi életünkből indulunk ki, hogy tulajdonképpen a boldogsághoz elég egy
piciny dolog is.
Piciny dolog is. Vagy vitatkoznánk ezzel?
Hát ez ember függ, embertől függ szerintem.
Miért?
Hát mert aki a kicsit nem értékeli, az a nagyot se fogja úgy, szerintem.
Meg kell látni a kis dolgokba is a szépet és a boldogságot.
Igen.
Így van. Ezzel nagyon egyetértek veletek, mert ilyen sokan belesnek abba a hibába, hogy kitűzi az életében azt a célt, hogy én boldog akarok lenni, ugye? Tehát az a célom, hogy én boldog ember legyek. És közben még járja ezt az utat, mindig csak azt fogja érezni, hogy hát én még most sem vagyok boldog.
És mire eljut az addig a célig, addigra a körülötte lévőket lehet elveszíti.
Így igaz.
És nem arra, akivel megoszhatná a boldogságát.
Pontosan erről van. És önmagában véve a boldogság, az csak magamnak, nekem szól?
Nem.
Hanem azt mindig megszoktuk
osztani.
Tehát amikor én boldog vagyok, azt nem látja rajtam senki sem.
De.
Ugye? Tehát egy boldog embert, ha látsz, akkor neked is milyen kedvet támad?
Jó, olyan jó érzést tölt el nekem is.
Ugye? Tehát, hogyha látunk egy vidám, boldog, kiegyensúlyozott embert, és ha mondjuk mi éppen nem vagyunk olyanok, akkor egy kicsit, most pozitíven mondom, akkor még egy irigykedünk is, hogy haj de jó neki, én is szeretnék ilyen boldog, kiegyensúlyozott, felszabadult lenni. Ugye én is szeretnék ilyen kerek lenni. Boldogok vagytok-e? Körbe kérdezek mindenkit. Menjünk sorba.
Én igen. Szerintem én nekem mindenem megvan, és így én teljes boldogságban él.
Tehát azt mondod, hogy neked mindened megvan ahhoz, hogy te boldog
ember
legyél.
Mert a családom is meg. Szerencsére nincsen semmilyen betegség se, és nem történt semmi rossz, szóval minden tökéletes.
Nagyon jó. Evelyn?
Hát én is csak ezt mondhatnám, hogy én is boldog vagyok, mert nekem is úgy mindenem megvan. Olyanok a jegyeim a suliban is, amilyet én szeretnék, úgy elképzeltem. És hogy igen, hogy a családban sincs semmi gond, és úgy tényleg úgy minden jó.
Én is boldog vagyok szintén. Nekem is a családom megvan, teljesen senki sem beteg, meg barátaim is, és mindenkit így mindenki úgy körülvesz és úgy támogat. És hogyha meg mondjuk kicsit rosszabb lenne a kedvem, akkor számíthatok rájuk, mert bármikor felvizítenek.
Furcsa kettősség van bennem, mert hogyha mondjuk hallgatnak bennünket a kedves rádió hallgatók, akkor azt gondolják, hogy nocsak, mennyi boldog ember egy rakáson, ugye? Mert ez a mai világ sajnos nem arról szól, hogy itt mindenki boldog lenne. Mindenki boldog és elégedett?
Nem.
Mi lehet ennek az oka? Tudunk azért egy-két okot fölhozni erre.
Túl nagy elvárások.
Így van, tehát, hogy tehát nagy elvárásokkal kell, hogy szembenézzenek az emberek, bizonyos emberek, aztán?
Hát például a napi, hogy minden nap túléljük a napot, sok emberben csak úgy van, hogy fölkelek, és ez a nap is elkezdődött, de várom, hogy mikor lesz vége.
Így van, tehát, hogy csak éljem túl lesz a napot. Tehát, hogy eleve úgy indítom a napom, hogy na csak ezt is túléljük. Aztán este, amikor hálát kellene tudni adni az Istennek, azt mondom, jaj, de jó, ezt is túléltem ezt a napot. Ugye? Tehát más az attitűd, más a beállítódás.
ilyenkor, és csak nézem, ahogy ő értem harcol nekem. Ő a jobb kezem, felül van, hogy én meg ne tántorodjam. Amikor a lábam elhiszamodott, ha te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor azt gondoltam, elvetettél bizony magad.
Célja-e az emberi életnek a boldogság szerintetek? Célja vagy része? Inkább akkor így kérdezem.
Hát akkor inkább része.
Inkább része, azt mondjátok? Mi miatt?
Meg szerintem a személyiség is függ, személyiségtől is függ, hogy minél jobban szeretnénk jobb személyiséget, és akkor ott a boldogság is, hogy boldogok legyünk.
Nem valami óriási nagy dologra várunk, ugye? Vagy nem arra kell várni, hanem észre kell venni ezt a sok apró kis pici jó dolgot, apró kis pici boldogságocskát, ami a napunkat ugye bevilágítja. És szerintetek, akik nem boldogak, ők mire várhatnak? Tudnak örülni? Észreveszik ezeket az apró kis pici dolgokat?
Szerintem nem. Lehet, hogy ők nem is akarják azt, hogy ők boldogak legyenek. Hogy úgy teljesen kizárják a világot maguk körül, és akkor úgy maguknak van. És akkor ő nem is törekszik arra, hogy ő boldog legyen. Ha még azt is akarja, hogy boldog legyen, de mégsem tesz érte. Hogy úgy, szerintem.
Tehát akkor azt mondjátok, hogy a boldogságért tenni kell, ugye?
Meg sokan sajnáltatják magukat, hogy ők most nem boldogok, meg ez van, meg az van otthon, de mindenkinek vannak gondjai, de attól még más is lehet boldog. Szóval csak magának teszi, magának csinálja az egészet.
Így van. Tehát ugye az egyik legveszélyesebb dolog ez az önsajnálat, ugye? Hogy annyira elkezdem magam sajnálni, hogy tulajdonképpen a saját magam börtönébe zárom be önmagam, és már semmiféle külső reakciót, még pozitív reakciót sem akarok észrevenni.
Meg azt nem értem, nagyon sok ilyen tizenéves van, akik, hogy ők nem boldogok, és hogy nekik nem akarnak élni, meg hogy nincsen, még van, akiben szerelmesek lehetnek, mert nincsen párjuk, és akkor, hát de, és egy tizenévesek, most mit kell ezen nyafogni, szerintem annyira, szóval még ott az egész élet előttük, és nyafognak, hogy ők bánatosak, őket sose fogja senki szeretni, nekik nem lesz sose barátjuk, vagy barátnőjük, szóval így, igen, nem tudom, nem értem.
Igen.
És ez olyan mélyen ugye nyomot hagy a lelki világukban, hogy megkeserednek, ugye?
Igen, és maguknak csinálják egyébként, mert most, hogyha kilépnének a magán
szférájukból,
akkor...
Nagyon jó, amit mondasz. Így van pontosan. Tehát, hogy egy fiatal ember, ugye, túl fiatal ahhoz, hogy még megkeseredjen, ugye?
A változtatás mindig ott van.
Milyen egy boldog ember? Hogy néz ki? Mi jellemzi? Ha láttatok már boldog embert.
Jó a kisugárzása.
Nagyon jó, van neki pozitív kisugárzása, jó a kisugárzása, igen.
De szerintem, hogy akit én még láttam is, hogy aki boldog, az mindig mosolyog, meg olyan kedvesen szól hozzám, vagy embertársaihoz, teljesen olyan pozitív.
Mit tart a boldog ember? Mit látunk mindig? Tehát, ahogy, ha mosolyog, hozzám szól, hogy a szeme?
Szemkontaktusban.
Megvan a szemkontaktus, ugye? Tehát, hogy nem elnéz fölöttem, vagy mellettem, hanem, hogy úgy rám tekint. Ugye belém néz, nem konkrétan belém néz, de ahogy mondta Dóra is, hogy van egyfajta pozitív kisugárzás, és ez a szemen is nagyon látszik.
Mindig úgy köszönnek, hogy például a boldog ember szerintem mindig úgy köszön, hogy mosolyogva, és lelkesedve, hogy lát, és akkor úgy köszön. Meg például a boldog emberek szerintem nem raknak különbséget emberek között, hanem mindig ugyanúgy köszönnek, még ha más társaságban is vannak.
Nagyon jó.
Nyitott, szóval kapcsolatokra nyitott.
Nagyon
nem
jó.
Nem zárkózik el.
Mindig inkább mit hajlamos meglátni az emberben? A
pozitívat.
Hogyha esetleg meglátja, mert meglátja a negatív dolgokat is, ezt hogyan tudja közölni?
Óvatosan.
Így van.
Gyengéden, ne bántsa meg a másikat.
Így igaz, tapintatos. Így igaz. Egy boldog embernek a testtartása, tehát hogy az egész teste beszél, milyen?
Nem természetes.
Természetes.
Laza.
Laza, így van. Az egész lényén látszik az, hogy ő most kerek, egészben van. Miért jó nekünk boldog embereket látni, és azokkal együtt lenni?
Mert általuk mi is azok leszünk.
Igen.
Ránk ragad a...
Sok jó.
Találkoztatok már olyan társatokkal, vagy emberrel, akire nem volt hatással mondjuk a ti boldogságotok, vagy elfogadásatok, vagy szeretetetek?
Igen.
Igen.
Milyen érzés ez?
Visszataszító nekem.
Elkeserítő.
Igen. Elkeserítő.
Igen. Az olyan, mintha én mondtam volna valami rosszat, vagy rosszul fogalmaztam, vagy ilyesmi, és akkor én érzem magamat rosszul. Közben lehet, hogy csak neki van rossz napja, és nem úgy fogadja a dolgokat, ahogy számítanánk rám.
Ilyenkor általában mit szoktunk csinálni?
Hogy? Megkérdezni, mi a baj?
Igen, tehát, hogy utána ugye egy természetes reakció egy bizonyos idő után, amikor a kommunikáció nem jön létre, hogy eltávolodunk. Vagy pedig ő távolodik el tőlünk, ugye? Tehát a távolság növekszik meg két ember között. Mindig boldogok vagyunk? Ez egy ilyen statikus, állandó érzés. De most olyan, annyi sok jó dolgot mondatok, hogy ebből én azt a következtetést vonom le, és valószínűleg kedves hallgatók is, hogy mi állandóan repülünk, és a föld felett járunk egy méterre.
Nem vagyunk mindig azok.
Miért nem vagyunk azok?
Mert történnek olyan dolgok az életben, amik nem boldogokká tesznek minket.
Vagy pedig, amikor olyan nehézségek támadnak az életünkben, amit úgy érzünk, hogy hát ezt én talán most nem tudom megoldani, vagy nagyon nehéz megoldani, vagy külső segítségre is szükségem van, akkor egy kicsit ugye az ember elkedvetlenedik, és nem látszik rajta már rögtön azt, hogy ő boldog. Ha valaki esetleg nem boldog önmagában véve, tehát most vegyük magunkat, hogyan tudunk segíteni önmagunkon, szerintetek?
Magunkon? Vagy igen. Másokon?
Először magunkon.
Olyan társaságokat keresünk, ahol akik boldogok, vagyis akik azt sugározzák, hogy ők, velük minden rendben van. És én ezt csinálnám, hogy próbálnám azoknak az embereknek a társaságát keresni.
Elsőnek gyorsan kibeszélni magunkat, hogy mi miért vagyunk szomorúak, és utána változtatni, és elfelejteni azt, hogy miért voltunk azok.
Hogy megszabadulni attól a terhes tömegtől, ballaszt, attól, ami lehúz, ugye?
Igen.
Nagyon fontos ez egy keresztény ember életében, például, hogyha a bűn súlya húz engem le, akkor elmegyek, és így elvégzem a szent gyónásom. És akkor sokkal megkönnyebbülten, sőt, igazából megkönnyebbülten, és újra kezdtem megint az egész életem.
Vagy segítséget kérünk Istentől. Mi csináljunk, hogy boldogok legyünk.
Milyen formában tudjuk ezt a segítséget kérni?
Hát imával.
Igen.
Templomba járás.
Igen, így van. És ott akár a csöndben, akár a szentmisében találkozhatom én az Istennel?
Persze.
Mégpedig. Biztos hallottátok, hogy szokták azt javasolni, hogyha az ember válaszúton van, vagy nehézségek gyötrik, akkor üsse föl a szentírást egy tetszőleges helyen, ne nézzen oda, bökjön oda az ujjával, és olvass el azt az üzenetet. Akkor megállapíthatjuk azt, hogy a boldogság az egy ilyen állandó állapot, vagy pedig egy folyamat. A kettő közül melyik mellett döntenék?
Akkor inkább folyamat.
Na?
Mert van, amikor nagyon boldogok vagyunk, és akkor az pillanatnyi.
Nagyon jó, tehát ugye van a pillanatnyi boldogság, nagyon jó.
Mindig ott van, szerintem, hogy bennünk ott van.
Hogy bennünk
Igen.
van. És amikor nem veszük észre, akkor miért nem veszük észre?
Mert a szomorúság az nagyobb, mint a boldogság.
Uh-huh. Elhatalmasodik Igen. rajtunk. De könnyű megtalálni a boldogságot? Sokan úgy gondolják az emberek közül, hogy nagyon nehéz boldognak lenni, és nagyon nehéz megtalálni a boldogságot. Általában kik bonyolítják túl? Ugye a felnőttek.
Igen.
Ugye? Maximálisan egyet értek ezzel. Túl egyszerű ahhoz, hogy észrevegyük, és túl bonyolult ahhoz, hogy ne vennénk észre. Keresztény szemszögből közelítem meg. A keresztény embernek a legfőbb boldogság az, mi kell, hogy legyen?
Az üdvösség.
Az üdvösség, ugye? És itt a földön lehet üdvözülni?
Nem.
Ha nem. Majd mikor üdvözülünk?
Hogyha?
Hát, ha meghaltunk, majd halálunk után. Viszont én élhetem úgy az életem, hogy nekem az a legfőbb célom, hogy én üdvözüljek, és én ezáltal én lehetek boldog már itt a földön?
Igen.
Igen, lehetek. És hogyha szenvedek is közben itt a földi életemben, akkor is van reményem?
Van.
Teljesen maga alá tud engem gyűrni a szenvedés? És elboldogtalanít, vagy elkedvtelenít a végső célomtól, az üdvösségtől?
Hát attól függ, mi erős az illető.
És hogyha gyenge, az erősséget kitől kaphatja meg? Pont te utaltál rá az előbb.
Istentől.
Tehát, hogy ha gyenge a hitem, kérhetem Istent, hogy erősítse az én hitemet. Ha nehéz viselni a szenvedést, hordozni a keresztet, akkor én kérhetem Istent, hogy segítsen engem a kereszt hordozásában, adjon türelmet, és adjon erőt hozzá. Tehát látjuk azt, hogy a boldogságot, amit itt átélünk a földön, annak bizony van egy nagyon komoly túlvilági távlata is. Minden, ami most itt a földön töredékes vagy múlandó, az oda át majd tökéletes lesz, örökkévaló és teljes. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor evelé megkérlek, hogy a záróimádságot mondd el.
Drága Jézusom, olyan végtelen a szereteted, a gondoskodásod. Boldognak mondasz bennünket, gyönyörű szavaiddal, ha követjük útjaidat. Arra tanítasz, hogy ne harcoljunk, lázadjunk, hogy tudjunk lemondani, utolsók, nélkülözők lenni. Szíveden viseled gondjainkat, hajunk szála sem görbül akaratod nélkül. Megjutalmazod az irgalmat, tiszta szívet, a békességben élőket. Taníts minket, hogy lelkünk kristálytisztává válhasson, segíts képmásoddá formálódnunk. Te boldognak nevezel, örömre és újongásra tanítasz mindenek előtt, ezzel a hálás lelkülettel akarlak téged szolgálni. Segíts ebben, Jézus. Amen.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
A viharfelhők gyűlnek fenn az égen, és eltűnik egy időre a nap. A hátra kerültél a sor végére, el ne hidd, hogy mindig így marad. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gond felhőket végre elfújja az a szó.
szél, a mennyben tudnak rólad, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Felhők fölött világít a napfény, a gondok között meg kell látnod őt. Jelenléte nem csak szemfényvesztés, bárhogy is van, örök a jövőnk. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gond felhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólam, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gond felhőket végre elfújja az a szél. Reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Tudom, van az út, hogy rögös az út. Nem adhatod fel, míg ez küzdeni kell. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel. A gond felhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak róla, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel. A gond felhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak róla, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él.
Kedves hallgatóink, Béres Gyula hittanár az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2015. január 15-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen a beszélőkönyvekben Alexandre Dumas, a Három testőr című regényének 31. része hangzik el. Majd keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 a szószóló vendége Madarasi István művész. 2:50 a lélek szavában az Anyaszentegyházról hallják Kormos Csaba atya elmélkedését. 3:05 a múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban a II. Vatikáni zsinat előkészítéséről Buda Péter atyával, teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Forduljunk a boldogságos Szűz Máriához, a befogadó anyához, aki méhébe fogadta az Urat, és Józseffel együtt otthont adott neki. Benne ragyog fel a hivatásunk, az egyház hivatása, hogy továbbra is mindenki előtt nyitott otthon maradjon, hogy továbbra is befogadja Urát, aki engedélyt kér, hogy beléphessen. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bercesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok. Hatalmat adtam nektek minden ellenséges erő fölött, semmi sem fog ártani nektek. Mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak, hogy nevetek föl van jegyezve a mennyben. Olvasom a Lukács evangéliumban. Amit nekünk keresztényeknek, mint Krisztus követeinek az emberekhez vinnünk kell, az a béke, Isten békéje, mely az emberek közötti békében mutatkozik meg. A béke olyan kulcsszó, amely lehetővé teszi a szellemek megkülönböztetését. Az ószövetségi proféták és még keresztelő János is elsősorban a bűnbánatot prédikálták az embereknek. Isten új szövetségi hírnökei elsősorban a békességet viszik magukkal. Ez a mi jövetelünket még ma is kedvessé, kellemessé teszi, mert minden embernek megvan az egészséges érzéke az iránt, ami végérvényes boldogságot nyújthat. Lelki egyensúlyom nem onnan ered, hogy nem ismerem az emberiség sok küzdelmét, az emberi lélek viharait, és behúnyom szemem a valóság elől. Belső békém és szívem nyugalma Istentől jön, aki minden sors bölcs irányítója. Ha Isten elfogadja a mi hitvány szolgálatunkat, nekünk is mindig készen kell lennünk egymás szolgálatának igaz szívvel való elfogadására. Urunk, békesség Istene! Hálát adunk neked minden őszinte vágyért, minden fáradozásért, minden tettért, amely lángra gyújtja a korunkban a te szellemedet, a béke szellemét, hogy a gyűlöletet szeretettel, a bizalmatlanságot megértéssel és a közöny testvéri együttérzéssel küzdjük le. Nyisd még tágabbra lelkünket és szívünket minden testvérünk iránt, akik most szeretetre szomjaznak, hogy mindinkább megteremtőivé váljunk a békének.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,